Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a közösségi oldalán közzétett videóban, amelyben a vasárnapi országgyűlési választáson történő részvételre, a kormánypártok támogatására kérte a szavazókat, és azt ígérte, minden családot megvédenek. Orbán Viktor azt mondta, ez most nem a széthúzás, nem a harag és nem a gyűlölködés ideje. Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége. Mi nemzeti egységet hirdetünk, és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni, fogalmazott a kormányfő az Üzenet minden magyarnak című videóban, közölte. Vasárnap nem csak kormányt választanak a magyarok, hanem sorsot a hazának. A kormányfő kifejtette. Az a veszély fenyeget, hogy az ország által az elmúlt 16 évben elért eredmények elvesznek, mert a világban dúló háborúk mellett egy olyan energia és pénzügyi válság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki. A miniszterelnök azt kérte a választóktól, beszéljenek családtagjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel, és mondják el nekik, hogy a tét óriási, a változtatás veszély, a Fidesz a biztos választás. Csak a nemzeti kormány képes kimaradni a Tisza pártot kitaláló brüsszeliek és kijeviek háborújából, számolt be Szijjártó Péter az M1 aktuális csatorna műsorában. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, a Tisza párt létrejötte óta folyamatosan tagadja, hogy Magyarország háborús veszélyben lenne. Rémhírkeltésnek, átverésnek nevezik, arról beszélnek, hogy ez csak propaganda, tette hozzá. Szijjártó Péter felhívta a figyelmet. Ehhez képest a valóság az, hogy Magyarország 4 éve él a háború szomszédságában, és a háború nagyon súlyos továbbterjedési veszéllyel jár. Brüsszelben döntés született arról, hogy Európának háborúba kell mennie. Ők készen állnak katonákat is küldeni, mutatott rá a miniszter, aki jelezte. Eddig majdnem 200 milliárd eurót küldtek a háborúra, és be akarják hozni az ukránokat az Európai Unióba, ami gyakorlatilag azt jelenteni, hogy a háborút magát hozzák be az Európai Unióba. A 2026-os költségvetés a háború elhúzódása és a negatív külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást biztosít az olyan családokat, nyugdíjasokat és hazai KKV-kat támogató kormányzati intézkedésekhez, mint a fix 3%-os Otthon Start program, a fix 3%-os KKV-hitel, a közszférában dolgozók béremelése, a 13. és 14. havi nyugdíj, a 2 és 3 gyermekes anyák teljes SZJA mentessége, a családi adókedvezmény megduplázása, valamint a Demján Sándor program, írta az Államháztartás Központi Arrendszerének március végi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett folytatja a béremeléseket, az adócsökkentéseket és az áremelések elleni harcot, mert a magyarok pénzét nem a háborúra és Ukrajnára, hanem a magyar családokra és a vállalkozásokra kell fordítani, tette hozzá. 250 millió forintot adományozott a Budapest Airport a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetnek. A támogatással a repülőgépek okozta zajhatások mérsékléséhez kívánnak hozzájárulni. Az adományátadó sajtótájékoztatón Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport ZRT igazgatóságának elnöke azt mondta, a budapesti repülőtér 2024-es visszavásárlása a magyar állam legsikeresebb beruházása és gazdaságtörténeti sikere. Végül az időjárásról. Szakadozik, csökken a felhőzet. A keleti, északkeleti harmadban a gomoly felhők feloszlása után nagyrészt derült idő várható. Máshol maradhatnak felhős területek. Megszűnő jelleggel lehet további kisebb eső, főként a Dunántúlon és délen. Miután eláll az eső, néhol pára és kötfolt sem kizárt. A légmozgás gyenge lesz, sőt, sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között valószínű. Ennél hidegebb idő nagyobb területen a keleti, északkeleti harmadban lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 16 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, a műsor szerkesztője Domán Vivien beszélget. Tartsanak velünk!
könyvvel készültél most a hallgatóinknak, milyen olvasnivalóval?
Most tőlem egy talán kicsit szokatlan témájú könyvvel készültem, még pedig egy pszichológia témájú könyvvel, aminek az a címe, hogy Fejben dől el, ami rajtunk múlik és ami nem. Ez a Nyitott Akadémia kiadónak, illetve Nyitott Akadémia intézménynek az egyik kiadványa. Nyitott Akadémián ott vannak fizikai formában is előadások, amire bárki vehet jegyet és elmehet, és ezeknek az előadások tematikusan rendezve általában meg szoktak jelenni könyvformában is. A Nyitott Akadémia kiadványai közül elég sok hozzáférhető könyvtárakban, könyvesboltokban jelenleg is, különféle tematikus válogatásban, például a lelki küzdelmekről, az önértékelésről, önelfogadásról, önbecsülésről, stb. De amit ma hoztam, ez a Ami rajtunk múlik és ami nem című kötet.
Mostanában nagyon népszerűek a pszichológiai írások. Miért van ez?
Szerintem azért, mert nagyon sok embert érdekel a pszichológia, de nagyon sok embert inkább olyan szinten érdekel a pszichológia, hogy nem az elméleti lélektani szempontból, hanem így az ismeretterjesztő pszichológia terén. Ez a könyv, ez négy pszichológusnak, pszichiáternek, a mentálhigiénész szakembernek az írománya, mégpedig Bagdi Emőkének, Buda Lászlónak, Kádár Anna Máriának és Pál Ferencnek. Én azt gondolom, hogy miért olyan népszerű, azért, mert nagyon sokan beszélnek róla, mindenki egy kicsit pszichológus, ez kicsit olyan, mint hogy mindenki ért a focihoz, mindenki ért a pszichológiához, mindenki ért a lélektanhoz. Inkább azt mondanám, hogy manapság nagyon sok olyan könyv van a piacon, ami egyszerű nyelvezetének köszönhetően közelebb tudja hozni az emberekhez a nagyon bonyolult mély lélektani gondolatokat.
Nagyon fontos szerintem is az önismeret, és azt gondolom, hogy erre általában a fiatal felnőttek a legnyitottabbak, akik saját családi életükben önmagukkal szeretnének rendben lenni, szeretnék, hogyha az életük rendezett lenne. Ezt a könyvet miért hoztad most a hallgatóinknak? Miért ajánlod ezt? Mi a célod vele? Hiszen nem egy hosszú olvasmány, egy utazásra pont alkalmas, vagy egy esti lefekvés előtti kis olvasmánynak.
Így van, én ezt most a közelmúltban, az elmúlt napokban olvastam ezt a könyvet. Néhány héttel ezelőtt került így a látókörömbe ez a kiadvány. Én a minden négy szerzőtől olvastam már korábban is. Van, akinek személyesen is voltam már több előadásán. És valóban, amire te is utaltál, hogy ez nagyjából egy 150 oldalas könyvecske, tehát nem egy vastag regény, mint amit szoktunk ajánlani máskor. És négy előadás írott verziója, ami azt is jelenti, hogy egymástól függetlenül is lehet akár a négy előadást elolvasni, hogyha valakinek nincs éppen annyi ideje, hogy egyszerre elolvassa, és még azon belül is nagyon jól tagolt. Így lehet, hogy akár úgy is érdemes olvasni, hogy az ember leül, és mondjuk egy este alatt, vagy egy utazás alatt tényleg végigolvassa az egészet, de akár úgy is lehet, hogy minden nap csak egy részt, vagy akár egy előadásnak egy részét, és akkor lehet, hogy visszatérni egyes gondolatokhoz. Nekem kifejezetten tetszik, egyébként az egész sorozattal kapcsolatban tetszik az a szemlélet, hogy szakembereket szólítanak meg, akik emberközeli módon el tudják mondani azokat a bonyolult dolgokat, amik nagyon sok embert érdekelnek, csak hogyha mondjuk egy komoly pszichológiai szakirodalmat a kezünkbe vennénk, akkor nem értenénk, hiszen nagyon sok háttértudás hiányzik belőlünk. És ezek a kiadványok tényleg népszerűsítik a pszichológiát, mint tudományt, az emberről, a lélektanról való gondolkodást, és valóban abszolút egyet tudok érteni azzal, hogy nagyon sok embert érdekelnek ezek a önfejlesztő könyvek, és nem csak a fiatal felnőttek körében, én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok, akár 50 pluszos ember is találkozik ezekkel a könyvekkel, és szó szerint keresik is őket, hiszen az ő generációjuk az, aki még nem úgy nőtt fel, mint mi, hogy a könyvesboltok tele vannak ilyen témájú könyvekkel, akkor még azért sokkal inkább jelen volt az, hogy mit lehet a piacon megvásárolni, illetve cenzúrázott könyvek, és azért most annak köszönhetően, hogy egy írói, alkotói szabadság van jelen a világban, az országunkban, ennek köszönhetően sokkal nagyobb százalékban vannak a könyves polcok, polcain ilyen jellegű könyvek, sőt én úgy látom, amennyire követtem így a könyvlistákat, könyvsikerlistákat, hogy a pszichológia témájú könyvek azért mindig megjelennek így a legnagyobb kiadók, legnagyobb könyves boltoknak így a top 10-es listájában.
Valóban tudok erre reflektálni, hogy nem csak karácsonykor, vagy nem csak ilyen nagyobb ünnepkörök előtt van a legsikeresebb könyvek között egy-egy ilyen kötet egy-egy ilyen olvasnivaló, hanem igazándiból az év bármely szakában is, ugye az emberek általában. Ezeket a könnyednek mondható, de igen mély témákat boncolgató könyveket szeretik nem csak nyaraláshoz elvinni magukkal, hanem évközben is bármikor elővenni. Említetted, hogy 4 szakember előadásaiból született meg ez a könyv. Róluk mit tudunk, egy kicsit meséljünk róluk, én is személyesen voltam már előadásaikon, a hallgatóink valószínűleg Pál Feri atyát ismerhetik a legjobban, de mit tudunk a többiekről?
Igen, valóban valószínűleg Pál Feri atyát ismerik a legtöbben, de én azt gondolom, hogy azért Bagdy Emőke is egy igen nagy név a szakmában, és attól függetlenül, mondjuk valaki sosem járt egyetlen olyan pszichológiai képzésre sem, ahol ő tanít az egyetemen, attól függetlenül nagyon sokan találkozhattak már különféle médiafelületeken az ő megnyilvánulásaival, akár írott, akár az írott sajtóban, akár a rádióban, tévében. Azért nagyon sokszor szokott az lenni, hogy valami olyan téma előkerül a világban, amikor szükség van egy pszichológus véleményére, ő azért nagyon sokszor meg szokott jelenni. Nyilván ez az életkorából is adódik, illetve azért is, mert különféle nagy állami kitüntetéseket megkapott, ennek köszönhetően még inkább szerepeltetik. Talán amiatt is, mert ő is egy olyan szakember, aki ismeretterjesztő szinten is el tudja mondani ugyanazt, amit akár az egyetemi katedrán megtanít. Nyilván az egyetemi katedrán, ott, ahol mindenki végig tanulja azokat az alapozó tárgyakat, amikre épülnek azok a szakterületek, azok a szakágak, amiket ő tanít, az ugye teljesen más, mint amikor akár a nyitott akadémia előadása is, vagy akár itt Egerben is eljön bármiről előadást tartani, és befogadható. Tehát én többekkel beszéltem már róla, illetve az ő könyveit is ajánlottam így másoknak, akár tőlem jóval idősebb embereknek is, és nagyon pozitív volt a visszajelzés az ő munkásságával kapcsolatban, és hogyha valaki csak egy-két ilyen nagy pszichológus nevet tud felsorolni, akik így az országban jelen vannak, vagy a médiában jelen vannak, én azt gondolom, hogy talán ő az egyik ezek közül, aki tényleg az egyik leghíresebb. Aztán a másik szerző, dr. Buda László, ő egy orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta. Szerintem ő kevésbé ismert, kevesebbet szerepel a médiában. Egy fiatalabb generációt képvisel, mint Bagdy Emőke, de ő is az elmúlt években nagyon sokat szerepelt különféle pszichoszomatikus témájú előadásokban, illetve Kádár Anna Mária is szerintem most már azok közé tartozik, akik így az ismert pszichológusok élvonalába sorolható, annak ellenére, hogy ő nem a mai Magyarország területén él, hanem ő a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemen tanít. Ettől függetlenül Magyarország területén is szerintem elég népszerűek az ő könyvei, főleg azért, mert mesepszichológiával, gyermeklélektannal foglalkozik, és nagyon közvetlenül tud beszélni nagyon bonyolult dolgokról, és ő tényleg gyerekekkel foglalkozik, de ő is ugye jelen van az egyetemi világban, és szerintem például az ő könyveit azért szeretik az emberek, mert nagyon sok életszerű példát hoz fel. Ugye a pszichológiáról az úgy általánosságban szerintem elmondható, hogy nagyon nagy szerepe van a kísérleteknek. Nagyon sok elméletet ilyen kísérleteken keresztül mutatnak be. Ez ebben a kötetben is megjelenik, hogy milyen kísérletben milyen eredményeket sikerült elérni, illetve a nagy pszichológiai, filozófiai gondolkodók is, de Kádár Anna Mária írásában, ebben is, illetve más írásaiban is az ő személyes tapasztalatai vannak főleg jelen, amit ő a gyerekek körében megélt az ő pszichológusi működése során, és hogy hát a végére hagytuk, akit ugye a legismertebbnek mondtál, Pál Ferencet, Pál Feri atyát, aki ugye római katolikus pap, mentálhigiénész szakember. Talán ebben a hallgatói közegben ő az egyik legnépszerűbb, ugye neki is számos könyve láthatott már napvilágot, és nagyon híresek az ő úgymond Pál Feri alkalmai, a Kedvesték, ami régen Pesten több helyszínen nagy népszerűségnek örvendett. Aztán utána a Covid alatt ez kicsit átalakult, de én azt gondolom, hogy ő még mindig így az egyik legkeresettebb ilyen mentálhigiénis előadók közé tartozik, ami annak is köszönhető, hogy nagyon jó stílusban tudja megtartani az előadásait, és nagyon jó előadói képességekkel rendelkezik, illetve ő is a saját életéből és az ő közvetlen környezetének az életéből is tud olyan példákat felhozni, olyan példákon keresztül bemutatni azt, amit szeretne mondani, hogy a pszichológia tudományban kevésbé jártas emberek számára is nagyon fontos gondolatokat tud közvetíteni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk.
mai alkalommal egy kicsit lélektanibb vizekre elvezünk, hogy így metaforikusan fogalmazzak. Miért választottad pont ezt a kötetet, és mit adott neked ennek az elolvasása? Hiszen azt is említettük, hogy nagyon népszerűek az ilyen témájú könyvek, neked sem az első ilyen olvasmányod, sőt, ez egy gyűjtemény, és említetted azt is a beszélgetésünk elején, hogy te külön-külön az ő írásaikat vagy előadásaikat már tanulmányoztad, olvastad, hallottad, de így ebben a formában ilyen gyűjteményként gyakorlatilag, ez olyan, mint valami bonbon, hogy tudsz belőle egy kicsit csemegézgetni. Ez miért ajánlandó a hallgatóinknak?
Lényegében pont azért, amit elmondtál, hogy ez egy válogatás. Tehát akár Bagdi Emőkének, Kádár Anna Máriának, vagy Pál Feri atyának is több kötetnyi a munkássága. Több kötetnyi az a munkássága, ami szerintem a nagy közönségnek íródott, és nagyon könnyen befogadható, de attól függetlenül hosszabb olvasmányok. Tehát nyilván egy ilyen 150 oldalas válogatás, ez tényleg arra elég, hogy az embernek felkeltse a kíváncsiságát ezen szerzők írásai munkássága iránt, és a téma iránt is, hiszen ők nagyon sok szerzőre utalnak, nagyon sok kísérletre utalnak, tehát én is nyilván a hallgatók nem látják, de nekem is ebben vannak ilyen jelölések, különféle gondolatokat meg szoktam jelölni, akár egyes szerzőknek a gondolatait is meg szoktam jelölni, és ez arra készteti az embert, hogyha valami érdekeset talál benne, akkor kicsit így utána menni, utána olvasni a dolgoknak, és én ezt egy utazás alatt olvastam el, talán mások is egy utazás alatt el tudják olvasni, és én ezt a könyvet főleg azoknak ajánlom, akik mondjuk nem tudnak, vagy nem bírnak egy hosszabb terjedelmű ilyen témájú könyvet elolvasni, és a másik pedig a témája miatt, tehát az, hogy minden fejben dől el, ez egy ilyen nagyon sablonos mondat, nagyon elcsépelt egy kicsit, nem minden írás ennyire egyértelműen mondja ki azt, hogy minden fejben dől el. Szándékosan nem szeretném egyik írásnak sem a csattanó részét elmondani, hogy mégis a végére hogyan alakulnak át egy kicsit a gondolatsorok, de én azt gondolom, hogy aki kicsit is fogékony a pszichológia, az önismeret iránt, azok számára ez mindenképpen egy nagyon jó olvasmány lehet, akár a kapcsán is, hogy átértékeljük azt, hogy nagyon sokszor másokat, a körülményeket okoljuk azért, hogyha mondjuk valamit nem tudunk megcsinálni, és sokszor nem gondolunk arra, hogy ezek a saját döntéseink és a saját gondolkodásunk, hogy tényleg fejben dől el, hogy képes vagyok rá, vagy pedig nem vagyok rá képes.
A címről beszélj egy kicsit még a hallgatóinknak, hiszen a hangsúly más, ugye a hallgatóink nem láthatják a borítót, de te kifejezetten a hangoddal, a hangsúllyal azért jelezted, hogy ez itt nem egy kijelentő mondat.
Így van. A cím az egy kérdés, hogy fejben dől el. Tehát itt most beszéltünk arról, hogy ez a elcsépelt mondat, hogy minden fejben dől el, ezt kijelentésként szokták használni. Itt a szerkesztőknek szándékosan, vagyis hogy én azt gondolom, hogy szándékosan fogalmazták meg így a címet, hogy a címből ne lehessen egyértelműen azt mondani, hogy ez az állítás igaz vagy sem. És ami az alcím, az is egy nagyon fontos, hogy ami rajtunk múlik, és ami nem. Hiszen ha a könyvet elolvassuk, és a hallgatók közül valaki kézbe veszi, akkor rá fognak jönni, hogy igen, vannak, amik rajtunk múlnak, igen, vannak, amik nem rajtunk múlnak, vannak, amik tőlünk függetlenek, de nem minden fekete vagy fehér.
Említetted, hogy nagyon sok tapasztalatot, gyakorlatot, kísérletet megosztanak az írók. Van-e esetleg olyan, amit úgy kiemelnél a hallgatóinknak, amit benned úgy megmaradt, és szívesen megosztod?
Kádár Anna Máriának az egyik példája az egy csapatépítő hétvégéről szól, amikor is egy nagy cégnek az alkalmazottait elvitte egy erdélyi elég komoly barlangba, és ugye a barlangban, azt lehet, hogy sokan nem tudják, hogy a barlangászatban az a fő szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt. Tehát ott nem az előttünk levőre kell figyelni, hanem mindig a mögöttünk levőre, így soha senki nem maradhatott egyedül. Tehát ugye nyilván azért szoktuk hallani, hogy milyen veszélyei vannak a barlangászatnak, nyilván azért van ez a fő szabály. És leírja azt, hogy elvitt egy csapatot egy ilyen tréningre, ahol hivatásos barlangász is volt velük, és volt egy szűk rés, ahol át kellett menni. Nyilván ilyen helyekre úgy visznek el embereket, hogy a barlangászok tisztában vannak vele, hogy azért nem annyira szűk az ajuk, hogy az átlagember nem férjen át. Nyilván ez is fejben dől el, hogy ugye az ember átmegy vagy sem. És leírja azt, hogy volt egy lyuk, amin át kellett mászni. És már néhány ember átment, amikor jött egy férfi, aki azt mondta, hogy ő nem fog rajta átférni. És hát vele megtörtént az, amit a Micimackóban olvashatunk, hogy előről is húzták, és hátulról is tolták, de úgy érezte, hogy nem fog átférni. És akkor a ballagásznak jött egy olyan gondolata, hogy volt nála egy ilyen csákány, tehát lényegében egy segédeszköz, hogyha bármi gond lenne lent, és elkezdte így kopácsolni, kalapácsolni a ballangot, és mondta, hogy mindjárt kitágítja a lyukat, és akkor át fog rajta férni. És ballagászunk úgy ütögette a követ, hogy lehetett hallani, de fizikailag nem az ember mellett ütögett, hanem egy kicsit arrébb. És akkor utána egy olyan kijelentést tett, hogy most már át fog tudni menni, mert nagyobb lett a lyuk. És emberünk át is csúszott, saját maga át tudta húzni önmagát ezen a lyukon, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ha az ember elhiszi azt, hogy az a lyuk kicsit tágult, és akkor át fogok rajta tudni menni, akkor képes olyan dolgokra is, amik akár valóságban meg sem történtek. Tehát itt az ő agya elképzelte azt, hogy ez a lyuk nagyobb lett, egyébként nem lett nagyobb, és így át tudott pont ugyanazon a lyukon menni, amin keresztül néhány perccel előtte nem tudott átmenni, mert ő agyban eldöntötte, hogy ő azon nem fog tudni átférni.
Tehát akaraterő, önbizalom kérdése volt ez az egész döntés?
Igen, illetve az, hogy át akarsz menni, vagy sem. Viszont a ballangász az kikötötte azt, hogy nem hagyhatják itt a csoport egyik felét, hiszen a csoportnak együtt kell menni, mint ahogy utaltam is rá az elején, ez egy nagyon fontos szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsi ízelítőt hoztál a könyvből, és olvassunk is belőle egy kicsit.
Most Pál Feri atyától választottam egy részt. Az ő írásának az alcíme az, hogy gondolj, amit akarsz, és azon belül is részekre tagolta az írását. És itt a 9. fejezetnek az a címe, hogy a jó, ami fölülmúlja a jó és rossz ellentétét. És ahogy többször is utaltam rá, minden szerzőnél nagyon sok nagy embernek, nagy gondolkodónak az írásai gondolatai megjelennek, de ugyanígy Pál Feri atyánál is, hiszen ő mentálhigiénész szakember, ő is ugye tanít a Semmelweis Egyetemen, tehát hozzá van ahhoz szokva, hogy másoknak a kísérleteit, másoknak az elméleteit felhasználja, és ő itt ebbe az írásába beemelte Hamas Bélának is a gondolatát, mégpedig úgy írja, hogy Hamas Béla írja, hogy ha az igazság el is hagy engem, az az ő dolga, én az igazságot el nem hagyom, mert az meg az én dolgom. Ennek a kijelentésnek a tartalma, a mélysége felülmúlja azt, hogy ami történt velünk, az igazságos vagy igazságtalan. Itt valami többről van szó. És itt még egy terapeutát idéz, majd pedig azzal zárja ezt a gondolatot, hogy ezzel a hozzáállással sem tagadhatjuk, hogy rossz dolgok is történnek velünk, hanem másfajta megközelítésre jutunk. És utána ebben a gondolatsorban még több olyan, hát mondjuk azt, hogy híres embert idéz, akit talán a hallgatók vagy névről, vagy akár írások, vagy beszélgetések, interjúk alapján ismernek, mint akár Placid atyát, aki bencés szerzetes volt, és hosszú éveket töltött a gulágon, és hogy ő is ott milyen felismerésekre jutott. És én azt gondolom, hogy ezeknek az írásoknak egy nagy előnye, nagy értéke az, hogy nagyon sok olyan embernek a példáján keresztül próbálja ezeket a témákat körüljárni, akiket egy kicsit, mintha úgy ismernénk. Tehát vagy azért, mert láttuk a tévében, vagy azért, mert hallottuk őket a rádióba, vagy azért, mert valamilyen más összefüggésben olvastuk az ő életüket, az ő beszámolójukat, az ő élményeiket.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Domán Vivien beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este a Grimm testvérek a Lustalány című mesével kívánunk nektek jó éjszakát.
A Lustalány. Volt egyszer egy szegény asszony, s ennek egy leánya, akit úgy hívtak Pila.
Ez a leány olyan lusta volt, hogy hetet hét országban nem volt párja a lustaságban. Hiába kérte az anyja szép szóval, csúf szóval, hogy fony, Pila, fony! Annak ugyan beszélhetett. Az egyik fülén be, a másikon ki. Pila csak egy orsófonalat sem font. Kezét, lábát összerakta, s lustálkodott egész nap. De bizony az asszonyt elhagyta a béketűrése. Elé a guzsannyelét, s úgy megrakta Pilát erről is, túlról is, hogy bőgve szaladt ki az utcára. Éppen akkor járt arra a királyné aranyos hintaján. Látja a leányt, hallja keserves sírását, megesett a szíves, bement a szegény asszonyhoz, hadd kérje meg, miért verte meg a leányát. A szegény asszony szégyelte megvallani az igazat, s azt mondta a királynénak. Jaj, lelkem, királyném, hát hogy ne vertem volna meg? Mindig fonni akar ez a leány, én pedig szegény asszony vagyok, s nem győzöm kenderrel meg lennel. Bizony, ha annyira szereti a fonást, add hozzám a leányodat, van ott len is, kender is elég. Fonhat, amíg kedve tartja. Hiszen örült a szegény asszony, adta jó szívvel a leányát, hogy ne adta volna. De bezzeg ment a leány is örömmel, hogy ne ment volna. Gondolta magában, még csak ott lustálkodhatik Isten igazában. Na, megérkeznek a palotába, s ott a királyné mindjárt elvezeti a leányt egy nagy szobába, mely az aljától a padlásig tel is tele volt kenderrel. Mondta a leánynak, no Pila, ülj le ide, s fonjad a kendert. Ha mind felfonod, ami itt van, nem nézem a szegénységedet, feleségül vetetlek a legidősebb fiammal. Hely, Uram Jézus, megijedt a leány. De hogy megijedt? Hiszen annyi kender volt ott, hogy élne 300 esztendeig, s fonna minden nap reggeltől estig, akkor sem tudná felfonni. Mikor magára maradt, elkezdett sírni keservesen, s három nap úgy ült magában, mint a halálra ítélt. Jő negyed nap a királyné, hadd lám, mennyit font Pila, s erősen elcsodálkozott, mikor látta, hogy még csak bele sem kezdett. Hát te mit csináltál három teljes nap? Kérdezte a királyné. Felséges királyném, meg ne haragudjon, de örökösen sírtam, mert hogy távol vagyok az édesanyámtól. Hiszem, hiszem, mondotta a királyné, de holnap reggel mégiscsak kezd bele a fonásba. Na, most már csak ugyan elkeseredett a leány. Nem tudta, mit kezdjen, merre facsarodjék nagy szorultságában. Egy darabig üldögélt, aztán fels alájárt a szobában. Gondolt erre, gondolt arra, mindenre gondolt, csak éppen a fonásra nem. Nagy bújában, bánatában kihajolt az ablakon, s nézett le az útra, hát ha valahogy innét megszabadulhatna. Amint nézelődnék, arra felé tart három öreg asszony. De még ilyen asszonyokat sem látott a világ. Az egyiknek olyan széles volt az ülőkéje, mint egy kemence. A másiknak az ajaka térdig fittyent, a harmadiknak pedig vastag, kemény volt a hüvelykújja, de olyan vastag, olyan idétlen, hogy megborzadott tőle. Megáll a három asszony az ablak alatt, felnéznek, látják a leányt kisírt szemmel, s kérdik, mi baja. Elmondja a leány, hogy mely nagy bajba keveredett. De a vénasszonyok nagyot kacagtak. Hát még az is baj. Tudod mit? Ha megígéred, hogy meghívsz a lakodalmadra, asztalod mellé ültetsz, mindegy szálig felfonjuk a kendert. Hogy ne hívnálak meg? Örvendezett a leány. Csak gyertek be, s fonjatok! Fölmentek a vénasszonyok, s mindjárt fonni kezdtek. Pergett a három orsó, fogyott a kender, de úgy fogyott, hogy az csupa csuda. A királyné minden nap meglátogatta Pilát, de a vénasszonyokat ügyesen elrejtette, s a királyné nem győzte dicsérni a leányt. Bizony, mondom, ilyen ügyes fonó leányt még nem láttam, csak fony, Pila, fony, bíztatta a királyné, s én is megtartom a szavamat. Még három nap sem telt el, a vénasszonyok mindegy szálig felfonták a kendert. Elbúcsúztak Pilától, de ugyancsak a lelkére kötötték, hogy meg ne feledkezzék róluk. Jött a királyné, látja, hogy Pila mind felfonta a kendert. Hivatja a fiát, ez is örült, hogy az anyja ilyen ügyes, szorgalmatos leányt szerzett neki. Nem is gondolkodott sokáig a királyfi, azt mondta, te az enyém, én a tied, ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket. No jó, kitűzték a lakodalom napját, s Pila nem is feledkezett meg a három vénasszonyról. Azt mondta a királynénak s a királyfinak, hogy van neki három nagynénje, szeretné, ha azokat is meghívnák a lakodalomra. Jó szívvel teljesítették a kívánságát, meghívták a vénasszonyokat, azok el is jöttek pontosan, de a királyfi majd hanyatt esett, mikor meglátta az égtelen csúfasszonyokat. Hát hogy lehet az, hogy egy ilyen szép lánynak ilyen csúf az atyafisága? Kérdezte a királyfi elszörnyülködve. De még nem is felelhetett Pila. A királyfi odament a széles, lapos ülőkéjű asszonyhoz, s kérdezte tőle. Ugyan bizony, néne, mitől laposodott úgy meg a kend ülőkéje? Jaj, lelkem királyfi, a sok üléstől. Mióta az eszemet bírom, mindig ülök, mert teljes életemben mindig fontam. Most a lefittyett ajak úgy szólította meg a királyfi. Hát magának, mitől fittyent le így az ajak a néném asszony? Mitől-e? Attól, hogy egész életemben nyálasztam a kendert vonás közben. Megy a harmadikhoz, a bütykös ujjú vénasszonyhoz. Hát kendnek néne, mitől bütykösödött meg a hüvelyk ujja? Az attól bizony, hogy teljes életemben sodrottam a fonalat. Hely, megijedt a királyfi szörnyen. Hisz akkor az ő feleségéből is ilyen égtelen csúf vénasszony lesz, mint ezek, ha még ezután is fon. Bezzeg, hogy megtiltotta neki a fonást azonnal. Többet orsót ne védj a kezedbe, értetted-e? Mondta a királyfi. Hát bizony, Pila nem is vett orsót a kezébe ezután sem, s úgy belé találta magát a királynéságba, hogy az már igazán csupa csuda. Még ma is él Pila, ha meg nem hal.
Ma este a Grimm testvérek a Lustalány című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya az imádság fontosságáról elmélkedik, a szerkesztő Grunda János.
Hatalmas ereje van az imának, és a sátán ezt bagatelizálja, és sokszor ilyeneket súg, hogy hát imádkoztál, és mi történt? Most elmondtál egy rózsafűzért, megváltozott a világ? Semmi nem változott, mondja ő. Ha tudnánk, mit teszünk az imánkkal, hogy milyen értéke van az imának, akkor egészen biztos, hogy sokkal többet imádkoznánk. Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolában, hogy nem csak egy verset mondunk, amikor elmondunk egy tized rózsafűzért, hanem ezzel háborúkat állítunk meg a gyerekek, akik éheznek a világban, enni kapnak, természeti katasztrófák, amik jöttek volna a világra, nem jönnek, és még sorolhatnánk, hogy mennyi minden történik, megtérnek emberek a világon, tisztító tűzből szabadulnak. Sorolhatnánk vég nélkül, hogy mi minden hatása van az imánknak, és a gyerekek megértik. Megértik, és amikor én mondom nekik, hogy hát akkor most kérjetek is valamit az Úrtól, és egyenként hangosan, akkor nagyon-nagyon komoly dolgokat kérnek. Csak meg kell a gyerekeket is tanítani arra, hogy milyen hatalmas ereje van az imának, és minél kisebbek, annál könnyebben felfogják ezt. Annál kevésbé akadékoskodnak, annál kevésbé okoskodnak. Egyszerűen csak elfogadják azt, hogy ha mi imádkozunk, akkor a világ jobbá lesz. És nagyon sok embernek sokkal jobb lesz az élete, a miénk meg különösen. Ami az imát nehézé teszi, például az, hogy sok dolgom van, az aktivizmus démona. Inkább cselekedj, mint imádkozz. Annyi dolgod van, azokat el kell intézni, és ha marad idő, akkor majd imádkozunk. Ez a maradék idő, ami sokszor az Istennek jut. Pedig ő neki a legjavából kell adni, az első zsengéből, az első szülöttet, az időnk legjavát. Gondoljunk csak bele, hogy milyen időt adunk oda az Úrnak, a maradék időnket, ha marad, vagy este lefekvés előtt, aztán belealszunk az imába, ami nem baj, csak nem akkorra kell hagyni az imádságot, hanem reggeltől estig, estétől reggelig szüntelenül. És ha valaki szüntelenül imádkozik, akkor mindegy, hogy belealszik vagy nem. De ha valaki egy mi atyánkot mond el este, és abba alszik bele, és azon kívül nem imádkozik mást, akkor belegondolhat abba, hogy mit ad az életéből az Istennek, és mennyit beszélget vele. Ha az imánál tartunk, és egy kicsit itt elidőztünk, de hát hol időznénk el, hogyha nem az imádságnál? Hagy olvassam fel az egyik Medjugorje üzenetet, amit a szűzanya adott nekünk 1992-ben. Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imádságot családotokban, hogy így minden család fiam Jézus örömévé váljon. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, és keressétek, hogyan szentelhetnétek több időt Jézusnak. És meg tudjátok majd érteni, el tudtok fogadni mindent, még a legsúlyosabb betegségeket és kereszteket is. Veletek vagyok, szeretnélek szívembe fogadni és megoltalmazni benneteket, de ti még nem döntöttetek. Ezért azt kérem tőletek, drága gyermekek, hogy imádkozzatok, hogy az ima által megengedjétek nekem, hogy segítsek nektek. Drága kicsi gyermekeim, imádkozzatok, hogy az ima minden nap táplálékotokká váljon. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Aki olvassa szűzanya üzeneteit, és mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom, egy lelki gyakorlattal felér, ő minden üzenetében szinte az imádságról beszél, hogy mennyire fontos. És azt mondja, drága gyermekek, imádkozzatok és keressétek, hogyan szentelhetnétek több időt Jézusnak. És így sokkal könnyebben el tudjátok fogadni majd a kereszteket. Tehát meg kell keresni az időt, és találni kell. És nem a kifogásokat kell keresni, hanem az időt, és magát Jézus Krisztust kell keresni. Nagyon sok ember a kifogásokat keresi, az imádsággal kapcsolatban is, a Jézus Krisztussal való kapcsolatban is, a kifogásokat. És a kifogások keresésében és találásában nagyon találékonyak vagyunk. És amikor az imádságra kellene időt keresnünk, akkor sokszor csődöt mondunk, mert hát annyi mindent el kell intézni. Csak hogy aki megtapasztalja az ima erejét, és valóban az egész napja imádságban van ágyazva, az azt is megtapasztalja, hogy én odaadok egy fél órát egy rózsafűzír imádkozására, és nyerek a Jóistentől 5 órát. Mert ami mondjuk 5 órába telt volna, ha elintéznem, az valahogy elintéződik 10 perc alatt. A Jóisten az imádkozó emberekhez igazítja az egész világot, még a forgalmat is eltereli, hogyha valaki szentmisére igyekszik. Ezt is bizonyára már sokan észrevettük, hogy az egész világot úgy alakítja, hogy az imádkozó emberek imádkozni tudjanak, és azt szeretné az Úr, hogy minden ember imádkozzon, hogy találjon időt, minőségi időt, a legjavából, természetesen az állapotbeli kötelességünket soha nem elhanyagolva. Tehát ne engedjük, hogy az aktivizmus démona, a cselekvés démona becsapjon minket, mert sok fontos dolgunk van az életben, ez biztos, és így is van, de a legfontosabb az imádság, az Istennel való kapcsolat ápolása. Az is nehézé teszi az imát, hogy tudjuk, hogy áldozatot követel, lemondást követel. A nehezebb út az imádság útja, addig, amíg örömmé nem válik, mint ahogy Teréz anya mondja. Annyit imádkozzatok, olyan sokat, hogy már jó lessen. Át kell törni egy gátat itt az imádságnál is. És mindig egy kicsit nehéz lesz, tehát áldozattal jár. Ha ott van a kezemben a távirányítóm, a másikban meg a rózsafűzér, könnyebb bekapcsolni a távirányítóval a tévét, vagy belenézni a telefonomba, mint elővenni a rózsafűzért, és elkezdeni imádkozni. És Már amikor nyúlunk a rózsafűzérünkhöz, jön a gondolat, hogy hát ez most nagyon hosszú lesz. Jöhet ez a gondolat. Bocsánat, nem mindenkinél jön, sőt, van, aki alig várja, hogy imádkozhasson. De egyszer így van az életünkben, egyszer úgy, és nem könnyű sokszor imádkozni. De csak dönteni kell, és a döntés a nehéz. És hogyha döntöttünk, és odaadjuk azt az időt az Úrnak, akkor már sokkal könnyebb. Talán a döntés a legnehezebb. Mert mi a könnyebb út felé szeretnénk menni, és az ima nem mindig a legkönnyebb út. Mi teszi még nehézé az imádságunkat? Például rendszertelenség. Amikor csak úgy össze-vissza, amikor eszünkbe jut, imádkozunk. Persze általában van az embereknek egy reggeli imádság, esti imádság, van akinek még délben is, de ezeket se biztos, hogy mindig betartjuk, a reggeli ma elhúzódik délre, az esti ma esetleg kimarad, mert elaludtunk, nagyon fáradtak voltunk, tehát ez a rendszertelenség is nehézé teszi. Bizonyos időpontokhoz ragaszkodjunk, természetesen a józanság határain belül, és igyekezzünk az imáinkat rendszeresen elvégezni. A három úrangyal a reggel, délben, este az egy nagyon jó igazodási pont. 3 órakor az irgalmasság órája, vagy a körül, hogyha el tudjuk mondani. Egy rózsafűzér, vagy 2, vagy 3 délelőtt, délután, este, ha belefér az életünkbe. Tehát legyen egy ritmusa az imádságunknak, amihez aztán amennyire tudunk, ragaszkodunk. Nehézé teszi az imádságot az is, hogy száraznak érezhetjük, egysíkúnak, nem okoz örömet, mert bizony nem mindig okoz örömet, és nem mindig üdít fel, de azt hiszem nem is kell, mert akkor ezért imádkoznánk, hogy állandóan felüdüljünk, hogy örömet okozzon, és ez lenne a célunk. De hát a cél nem ez, hanem az Istennel való egység, egyre tökéletesebb egység. És az imádság is tulajdonképpen csak egy eszköz, mint hogy a házaspároknál is az egymással való beszélgetés az egy eszköz. De a lényeg az, hogy egyre jobban szeressék egymást, és egyre nagyobb egységben, harmóniában éljenek. Nem kell azzal sokat törődni, hogy éppen örömet adott vagy nem, hanem imádkozzunk. Ha elhatároztuk, imádkozzunk, és tartsunk ki mellette, akkor is, ha száraz, akkor is, ha ismételgetni kell. De milyen jó ismételgetni azt, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. És elgondolkodtunk már azon, hogy miért nem unjuk meg, és miért ununk bele mindenbe, ami a világból jön, ami a testkívánság, a szemkívánság és az életkevésség, azokban miért ununk bele? Még a legjobb dolog, még a libamájba is, meg a kirándulásokba, a egzotikus országokba, a játékokba, a sportba, mindenbe bele lehet unni. Egyedül Istenbe nem lehet beleunni. Akárhányszor elmondjuk, hogy üdvözlégy Mária, akárhány rózsafűzért mondunk, akik most hallgatják és imádkoznak, imádkozzák az rózsafűzért, szerintem mindegyet értenek abban, hogy még nem volt egyetlen egy üdvözlégy Mária életemben, amit untam volna. Nem lehet megunni. Istennel beszélgetni, Isten igéjét ismételgetni, soha nem lehet megunni. Sőt, ez az ismételgetés, az ismétlés egyre nagyobb örömet ad. Egyre nagyobb békét, és egyre nagyobb egységet a szeretetben. Tehát az se legyen akadály az imának, hogy néha egységú, száraz, örömtelen. Köszönjük szépen Magdikának, hogy vezet minket ezen az úton, mint egy idegenvezető, mint egy lelkivezető. Most az ő könyvén keresztül, az ő életén keresztül ragadunk meg témákat, gondolkodunk el életünk komoly dolgairól. De azt azért tudatosítanunk kell, hogy nem Magdikát akarjuk követni, nekünk nem a szenteket kell követni, hanem Jézus Krisztust. Őt kell utánoznunk, a szentek ebben csak segítenek, az ő útjuk nem a mi útunk. de mégis nagy segítségek ezen az úton, amit úgy hívunk, hogy Jézus Krisztus. A mi útunk Jézus, és az evangélium, ami világít ezen az úton. Az evangéliumi életet akarjuk élni egyre tökéletesebben, egyre szebben, Isten kegyelméből és jó feltételeink és jó döntéseink által. Segítsen ebben minket a szűzanya, minden szentekkel és angyalokkal együtt, különösen most Bódi Mária Magdika, hogy haladjunk azon az úton, ami a mennyországba vezet minket. Áldott legyen az Isten mindenért. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Elhangzott műsorunkban Maksó Péter atyát hallottuk az imádság fontosságáról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.